Ne hagyatkozzál vagyonodra, és ne mondd, bőven van mindenem a megélhetéshez. Ne kövesd ösztönös vágyaidat, és szíved bűnös kívánságait. Ne mondd, ki erősebb nálam, vagy ki tudna fölém kerekedni. Mert Isten büntetése nem késlekedik. Ne mondd, vétkeztem, és mi bajom lett. Mert türelmes ugyan az Úr, végül azonban megfizet. A bocsánatot ne vedd olyan biztosra, hogy bűn bűnre halmozz, és ne mondd, nagy az Úr irgalma, megbocsátja bűneim sokaságát. Mert irgalmát könnyen váltja fel harag, és haragja eléri a bűnösöket. Ne késsél megtérni az Úrhoz, és ne halogasd azt a napot, mert váratlanul ér haragja, megsemmisít a megtorlás idején. Ne törd magad igaztalan gazdagság után, mert mit sem ér az Isten haragjának idején. Ez az Isten igéje.
Istennek legyen hála.
Az Úr legyen veletek.
És a te veletek.
Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak. Bizony mondom nektek, ha valaki csak egy pohár vizet is ad nektek inni azért, mert Krisztuséi vagytok, megkapja érte jutalmát. Ha viszont valaki csak egyet is bőre csábít a kicsinek közül, akik hisznek bennem, jobb volna neki, ha malomkövet kötnének a nyakába és a tengerbe vetnék. Ha a kezed bőre csábít, vágd le. Jobb csonkán bemenned az életre, mint két kézzel a kárhozatra jutnod az oldhatatlan tűzre. Ha a lábad csábít bűnre, vágd le, jobb sántán bemenned az életre, mint két lábbal a kárhozatra jutnod. Ha pedig szemed csábít bűnre, vágd ki, jobb fél szemmel bemenned Isten országába, mint két szemmel a kárhozatra jutnod, ahol a féreg el nem pusztul és a tűz ki nem alszik. Mindenkit tűzzel sóznak meg, mert jó dolog a só, ha azonban a só ízét veszti, mivel ízesítik meg. Legyen bennetek só, és őrizzétek meg a békét egymás között. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek! A mai olvasmány egy olyan bibliai könyvből való, amely a kevesek közé tartozik, ugyanis olyan könyv, amelynek biztosan ismerjük a szerzőjét. Igaz, hozzánk viszonylag közeli időben született az ószövetségi írások közül, a Krisztus előtti 3. század végén, 2. század elején. A szerző Jesua ben Eleazar ben Szíra, vagyis Jézus Eleazar fiának, a Sirák fiának a műve. Jeruzsálemben élt, és az életét a törvény, a proféták és az írások tanulmányozásának, vagyis a Biblia tanulmányozásának szentelte. Írástudó volt, aki a fiatalok számára akadémiát alapított. Sok utazása során sokat tapasztalt. Mindezt tovább akarta adni, és ezért írta ezt a művét. Mondhatnánk, hogy ez egy tankönyv a helyes cselekvéshez és az élethez. A célja ugyanakkor nem csak a tanítás, hanem annak bizonyítása is, hogy a zsidó életfelfogás fölötte áll a hellenisztikus kultúrának. Ne feledjük, ekkor már a görög műveltség és nyelv és szokások uralták a világot, és igyekeztek ebben a szellemben modernizálni a zsidó életet is. Sirák fiának műve igen változatos műfajokat vonultat fel, és nem egy összefüggő mű, sokkal inkább bölcsességek, imádságok, elbeszélések és tapasztalatok költői megfogalmazása. Művészi alkotás, amelyben legtöbbször 22 soros szakaszokba rendezi a mondandóját. A most hallott olvasmányi részlet is egy ilyen 22 soros részletből lett kiragadva, amelynek témája az elbizakodottság, a kétszínűség és az önuralom hiánya. A könyv nem került bele a zsidó kánonba, vagyis a szent könyvek felsorolásába. Ezt ugyanis csak a Krisztus utáni első században állapították meg a zsidó hittudósok, de olyanok, akik elvetették az újításokat. Ekkor már eléggé elterjedt ugyanis a kereszténység. Az egyik ilyen kardinális kérdés a túlvilági élet valósága volt. Ezt ez a könyv elfogadta, míg a szadduceus hagyományokat folytatók, akik a kánont összeállították, tagadták. Ennek ellenére a későbbiek során is sokszor idézték a rabbik ezt az írást. Az ősegyház viszont elfogadta és vallotta a sugalmazott, vagyis szent könyv voltát. Ezért a katolikus kánonnak teljes joggal részese. Ezek a bölcsességek látszólag merőben evilági életelvek és a földi élet boldogulásáról szólnak. Valójában mégis előkészítik a természet fölötti bölcsességet. Az ószövetségi ember még a megváltottság nélkül élt, számára a törvény betartása a fontos, és persze az evilági boldogulás. Ezt várja Isten áldásától, mert nincs még ismerete a más világról. Ahhoz csak Isten kinyilatkoztató jósága vezet el minket. Ám ha figyelembe vesszük azt a hittani alapelvet, hogy a természet fölötti a természetesre épül rá, akkor megértjük, hogy erre a bölcsességre is szükségünk van. Okos és bölcs emberré kell lennünk, hogy aztán szent emberré lehessünk. De mégsem mondhatók ezek az igazságok csupán emberi okoskodásoknak, hiszen Isten félelmében születtek, vagyis olyan ember meglátásai, aki nem téveszti szem elől, hogy Isten népének tagja. Éppen ezért nem az evilági dolgokat tartja a legfontosabbaknak, hanem Isten törvényének megtartását és az Isten tiszteletét. Ami az elbizakodottságot illeti, ez talán leginkább a nem igazán vallásos ember vétke. A jó módját ugyanis az Isten áldásának tekinti, de aztán megfeledkezik arról, hogy mindez kegyelemből származik. A vagyon növekedése egyre több örömet szerez, ugyanakkor egyre több gondot is kell ráfordítani. Ezek pedig apránként egészen ellepik, és megfeledkezik arról, hogy mindezt Isten áldásának köszönheti. A vagyon növekedése a tekintélyét is növeli, sőt a hatalma növekedését is hozhatja. Így, miközben a világban egyre följebb kapaszkodik, lelkileg bizony egyre lejjebb csúszik. Sikeres életének alapját a vagyonban, a gazdagságban látja, és Istenre már nem is gondol. Pedig az ő áldása nélkül előbb-utóbb megtapasztalja, hogy a gazdagság nagy átok a jóra törekvő embernek. Megélhetése ugyan megvan, de jövője, főként más világi jövője nem lesz. Ösztönös vágyak, bűnös kívánságok, mint a gyom az árokparton, könnyen maguktól felütik a fejüket a lélekben. Eredőjük az, hogy akaratunk rosszra hajló. Főként a gazdag ember, aki sok mindent megengedhet magának, gondolja úgy, hogy számára az erkölcsi kötelezettségek is lazábbak. Ez a gondolkodásmód pedig táptalaj a bűnnek. Ha Dávid esetére gondolunk, világosan áll előttünk a kór isme, és ha egy valamiben enged a bűnnek az ember, akkor már a láncreakcióban hozza a következőt és a még újabbakat. A lecsúszás szinte megállíthatatlan, ha csak Isten kegyelme közben nem szól. Ha az ember szilárdan meg akar maradni a jóban, gyerekkorától szükséges a szigorú nevelés, majd pedig a komoly önfegyelmezés. Saját érdekünk, a vágyaink megfékezése. Sajnos a szerző szavainak igazságát napjainkban oly sok élet csődje igazolja. A féktelen vágyak a különféle önpusztító eszközök rabjaivá tesznek sokakat. Sokszor értékes életek mennek tönkre, vagy ki sem tudnak bontakozni az értékeik. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a vágyak felkorbácsolása a gonosz lélek gyilkos eszköze az emberek megrontására és elpusztítására. A következő figyelmeztetés pedig az erőszak és a hatalmaskodó, másokat leigázó természet megfékezésére szól. Ez az erőszakos indulat is valami módon a vágyakból indul ki. Itt nem az élvezet áll a középpontban, hanem a független és önző akarat. Ha valami nincs a kedvére, akkor erővel kicsikarja, hogy úgy történjen, ahogy a nő akarja. Ez kezdet óta kísérti az embert, gondoljunk Káin viselkedésére. A későbbiek során pedig már nem csak személyek támadnak egymás ellen, hatalmukat fitoktatva, hanem nemzetek és népek is egymás fölé akarnak kerülni. Ezekből robbantak ki a háborúk. Az erővel való kérkedés nem csak az igazsággal és az igazságossággal elszemben, hanem a másik megbecsülését is sárba tiporja. Nem hajlandó alkalmazkodni, hanem elvárja az alkalmazkodást. Ha belegondolunk, nem csak a nemzetek közötti háborúk teszik tönkre ma is sok-sok ember életét, hanem a családokon belül is megtalálható a hatalmi harc. Ki izommal, ki szóval igyekszik leigázni a másikat, nem törődve azzal, hogy a boldogság csak közösen érthető el. A közösség pedig csak akkor valósítható meg, ha tekintettel van minden tagja a másikra. Sokak boldogtalansága éppen mások erőszakosságából származik. Ez a hatalmaskodás előbb-utóbb gőggel is párosul, és éppen ez vezet a bukáshoz. A véges ember hiába képzeli magát végtelennek, hamar rákényszerül a végesség megtapasztalására, csak teremtmény, és így alárendelt is. A szerző Isten büntetéséről beszél. Igaz, a Biblia sokszor úgy szól Istenről, mintha emberként cselekedne. Emberi nyelven beszél arról, aki egészen más, mint az ember. A szent szövegek olvasásakor tudatában kell lennünk annak, hogy ezek képes beszédek, mert Istenről nem tudunk másként szólni, csak a saját emberi szavainkkal. Ám ezek a kifejezések nem úgy értendők, ahogyan ezeket emberekről szólva értjük. Isten egészen más, mint mi. Ezt csak a kinyilatkoztatás teljességének átadás után tudta igazán megérteni az ember. A kinyilatkoztatás teljessége pedig Jézus Krisztus. Nem csodálkozhatunk tehát azon, hogy előtte ennyire emberi módon fogalmaztak Isten dolgairól. Isten büntetése. Két okból sem állja meg a helyét ez a kifejezés, ha szó szerint vesszük. Először is azért, mert Isten olyan világot alkotott, amelynek folyásába nem kell újból meg újból beleavatkoznia, hogy helyreigazítsa. Az nem mondható ugyan, hogy a legjobb világ ez, mert ez a teremtett dolgokról csak relatíve állítható, hiszen Isten a legjobb, a végtelen jó. De a világnak olyan törvényeket adott, amelyek érvényben vannak minden körülmények között. Ezért, aki ezek ellen vét, az mintegy önmagát bünteti, éppen a rend felborításának próbálkozásával. A másik ok pedig az, hogy Isten végtelenül jó, aki nem büntetéssel nevel, hogy még nagyobb bajt okozzon, hanem még nagyobb szeretettel. Ezt világosan mutatja akár az első bűn, akár Krisztus halála Isten szeretetének emeli ki az ember számára. Ez a szeretet emel ki minket a bajból, nem pedig a megtorló büntetések. Különben is a büntetés valójában nem nevel, hanem megfélemlít. Isten pedig a szeretet világát teremtette, mert ő maga a szeretet. Amikor tehát a Szentíró Isten büntetéséről beszél, akkor valójában a törvények érvényesülését állítja. Isten türelme pedig éppen abban áll, hogy a törvények érvényesülését kivárja, hiszen őt nem szorítja idő. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy magára hagyta volna a világot, vagy csak külső szemlélője lenne az eseményeknek. Hiszen ő tartja fenn, ő tartja létezésben a világot gondviselése által. Ugyanakkor kegyelme is állandóan működik a világban. A kettő titokzatos együttműködését talán a gyermekét járni tanító szülő képe adja vissza legjobban. A gyermek megbotlik és elesik, a törvény, a büntetése működik. De ekkor a kegyelem fölsegíti az embert, hogy tovább tudjon haladni. A törvények merevségét az Isten jóságos irgalma egészíti ki. A Szentíró tanácsa így összegezhető. Az okos ember az Isten irgalmát és nem használja föl, nem maga próbálja esendő képességeivel irányítani élete sorsát. Amen.